Kedves hallgatóim, 1878. februárjának végén, 32 esztendő elteltével a Vatikán Sixtusi kápolnájában gyűltek konklávéra össze a bíborosok, hogy megválasszák 9. Pius utódát. Az olasz királyság korábbi ígéretéhez híven biztosította a kardinálisok Rómába történő zavartalan beutazását, egyben pedig szavatolta a konklávi idejére a Vatikán körül a közrendet. Maga a tanácskozás igen rövidnek bizonyult, hiszen már a harmadik választási fordulóban eredmény született, sor került az új pápa megválasztására, aki a 13. Leó nevet választotta magának. Az új szentatya polgári nevén Vincenzo Gioacchino Pecci a Rómához közeli Carpinetto Romanóban született 1810-ben grófi család gyermekeként. A Viterbói jezsuita kollégiumban, majd a szintén jezsuita vezetés alatt álló Collegio Romanóban tanult, pappá pedig ezt követően 1837-ben szentelték. Szinte azonnal kúriai szolgálatba lépett. A pápai állam igazgatásában nyerte első beosztását, mint apostoli delegátus és Benevento, majd Perugia kormányzója. 1843-ba kapott új diplomáciai feladatot, nunciusként Belgiumban képviselte a Szent Széket. Ebben az időszakban nagy utazásokat tett angol, francia és német földön, felmérte a hit az egyház állapotát, megismerkedett a polgárosodás az ipari fejlődés sajátosságaival, a modern világias kultúra és gondolkodás jellegzetességeivel. 1846-ban tért vissza Itáliába, ahol Perugia püspökévé nyert kinevezést, 1853-ban pedig elnyerte a bíbort is. Ugyanakkor, mivel nem osztozott 9. Pius és környezete ókonzervatív szemléletében, a perugiai évtizedek amolyan száműzetésnek és félreállításnak bizonyultak, és különösen fő ellenfele Antonelli bíboros államtitkár tett meg mindent azért, hogy távol tartsa Rómától. Pecci bíboros Perugiában kiváló főpásztornak bizonyult. Sikeresen közvetítette a pápai szigor szellemében fellépő hatóságok és a demokratikus követelésekkel fellépő radikális mozgalmak között, lelkipásztori buzgalma pedig Itália szerte közismert volt. Így újjászervezte, szervezeti és anyagi értelemben is rendbe tette egyházmegyéjét. Sokat javított a papképzés színvonalán, rendszeresen vizitálta prébániáit, népmissziókkal igyekezett ellensúlyozni a korszellem romboló hatását. Már ekkor megmutatkozott szociális érzékenysége, amely jótékonysági intézmények egész sorának alapítására ösztönözte. A modern eszmékkel való párbeszéd feltételeinek megteremtése érdekében a teológia megújítását célozva életre hívta a Szent Tamás Akadémiát, a pápasága alatt kibontakozó neoskolasztikus megújulás egyik első kezdeményezését. Mindezeken túl figyelme középpontjában az egyház és a modern világ közötti kapcsolatok újragondolásával összefüggő témák álltak. A 9. Pius által kiadott szillabusz közzététele után elsőként igyekezett a tiltások helyett pozitív útmutatásokat megfogalmazni az egyház és a külvilág viszonyában. 1874-től kiadott körleveleiben azt a nézetet képviselte, igenis lehetséges az egyház és a modern civilizáció közötti kiegyezés, megbékélés, a tudomány és a technika eredményei pedig semmiképpen nem állíthatók szembe az egyház hitével és hagyományával. Ezeket a megnyilvánulásait rosszallással figyelték a kúriánál, és ez csak akkor változott, amikor ellenfele Antonelli bíboros államtitkár 1877-ben távozott az élők sorából. Ekkor az idős és betegeskedő 9. Pius Rómába hívta Pecci kardinálist, akit a bíborosi kollégium kamerlengójává nevezett ki. Fontos tisztség volt ez, mert viselője, mint pápai főkamarás, a Szentszék és a bíborosi kollégium anyagi ügyeit felügyeli, széküresedés esetén hivatalát megtartva intézi az ügyeket, és ő felel a következő konklávi megrendezéséért. 9. Piusnak ez a lépése amolyan utódkijelölésnek is felfogható volt, és nagyban hozzájárult ahhoz, hogy az 1878-as konklávéból Pecsi bíboros lépjen ki pápaként. Megválasztása után 13. Leó a pápai állam felszámolására, a pápák elődje által kinyilvánított vatikáni fogolyjá válására utalva, a szokásos urbi et orbi áldást nem a Szent Péter bazilika külső, a térre néző, hanem belső lodzsájáról adta, és koronázása is szigorúan a Vatikán falai között ment végbe. Ugyanakkor már első beszédén megfogalmazta pápasága két fő célkitűzését, azt, hogy őrködni kíván az egyház és az apostoli szék jogainak és igazságainak megőrzésén, egyben azonban keresni kívánja a nyitást a modern világ felé, amelynek újbóli keresztényi tételét apostoli küldetése lényegének tekinti. Ugyanezt fogalmazta meg első programadó inscrutabilidei concilio kezdetű enciklikájában is, majd 1878 végén kiadott Quod apostolici numeris körlevelében, amelyben az embernek a modern társadalomban birtokolt jogairól elmélkedett. Az ezekben a dokumentumokban kifejtett nézete szerint a modern világ bajai megsokasodtak, mert azok az alapelvek rendültek meg, amelyekre a társadalmi rend, az igazságosság és az erkölcsi szilárdság épül, egyben pedig bírálta, őt idézem, a türelmetlen ész megátalkotottságát minden törvényes tiszteletadással szemben. Ugyanakkor kifejtette azt is, hogy ezek a bajok csak akkor olvosolhatók, ha magának a civilizáció egészének a világában bontakozik ki párbeszéd az egyház és a modern világ között, ebben pedig nem pusztán a világnak, hanem Krisztus egyházának is komoly felelőssége van. Hiszen, idézem őt, a civilizációnak hiányoznak a szilárd alapjai, hanem az igazság örök elveire, a becsületesség és igazságosság megváltoztathatatlan szabályaira épül, ezt az alapot pedig más nem tudja biztosítani, mint az egyház és az evangélium, amelynek hátat fordítva feldúlt és romokban álló korunk egyenesen a szakadék felé rohan. Arra van tehát szükség, hogy létrejöjjön az egyház és a modern civilizáció találkozása és megbékélése, amelyet kölcsönös tiltással, elzárkózással, elítéléssel nem lehet szolgálni. Ami ennek a célnak a szolgálatát illeti, 13. Leó az ifjúság keresztény szellemű nevelésének újragondolását, a családok az azokban folyó nevelés megerősítését nevezi alkalmas kezdetnek, hiszen a modern idők bajainak gyökere az emberek gondolkodásában van, azt pedig csak a gyermekek megfelelő lelki-szellemi nevelése lévén lehet megváltoztatni. Ehhez arra is szükség van, hogy maga az egyház legyen birtokában a modern tudás teljes tárházának, kövesse figyelemmel a társadalom az emberi élet eseményeit, kínáljon helyes, versenyképes válaszokat az elbizonytalanodott embereknek. Ez utóbbi feltétel megteremtését szolgálta egy újabb 1879-ben megjelent pápai körlevél, az Aeterni Patris, amely a neoskolasztika, a neotomizmus egy korszerű teológiai és bölcseleti rendszer születésének kezdeményeként vonult be a katolikus gondolkodás történetébe. A pápa püspök korától rokon szenvezett azokkal a szellemi műhelyekkel, amelyek a Szent Tamás gondolataihoz való visszatérés szükségességét hirdették. Az Aeterni Patris már bevezető gondolat sorában felhívja a figyelmet az egyház tanító küldetésére és hivatalára, amely oka és indoka, hogy Péter utóda véleményt mondjon a teológiai és bölcseleti irányzatokról, iskolákról. A szöveg az 1870-es dogma szellemében utal arra, milyen üdvjavak és jó dolgok származnak az emberre nézve értelme a hit dolgait fürkésző helyes használatából, amely Isten a kegyelem és a gondviselés felismerésére képessé alkalmassá teszi elménket. Ezt az érvelést követve a bölcsesség könyvét idézi arról, hogy a világban körültekintő ember a teremtett valóságban magát, a teremtőt ismeri meg. Az erre reflektáló bölcselet feladata a teológiai tudományok értelmi megalapozása, és jobb megértésük előkészítése és az, idézem, hogy az Istentől kinyilatkoztatott igazságokat becsülettel védjék, és azoknak, akik azokat támadni merészelnek, ellenálljanak. Valójában ezt követi a lényegi mondandó, a skolasztikus rendszer, különösen Aquinói Szent Tamás szellemi nagyszerűségének bemutatása, méltatása. A pápa szerint a helyes katolikus bölcselet után kutatva sok érv szól Szent Tamás vitán felüli tekintélye, az általa alkotott gondolatrendszer kiválósága mellett. Pápai megnyilatkozások, zsinati döntések, hittudósok, rendi és egyházi elöljárók tanúbizonysága, a tomista hagyomány sok évszázados folytonossága és életképessége. A következő gondolatmenet az elmúlt évszázadok elméleti történéseinek áttekintése, számvetés, hogy a 16. századbeli újítók hogyan tértek le arról az útról, amelyen a skolasztikus hagyomány értékeit őrző egyház járt, és szó esik arról is, hogy az újkor szellemi viharaiban maga a tomista tanítás is kiüresedett, megkopott. Kitér a pápa arra is, hogy a modern bölcselők nem merítettek kellő tisztelettel és alázattal a hagyományból, hanem új rendszerek megalkotására törekedtek, még a keresztény eszmék igazságát, hitelességét, a hagyomány tekintélyét is kockára téve. De az utóbbi időkben is voltak, akik Szent Tamás tekintélyének megőrzéséért, visszaállításáért fáradoztak. Erre nagy szükség van, hiszen a mai hívők, különösen a papi pályára lépők és az egyházi tudományokat művelők nem lehetnek biztonságban a modernkor szellemi kihívásai és eszmei zűrzavara közepette, ha a hitük nem szilárd filozófiai és teológiai alapokra épül. A tomista hagyomány megőrzése, szellemi felfrissítése mellett nem lehetetlen, hogy ez az elmélet az általa képviselt biztos és örök igazságok erejével hódító útra induljon a modern szellemi életben, és Szent Tamás gondolataira támaszkodó tudása révén a modern bölcselet világát is meggyőzze a skolasztikus gondolkodás és módszer értékeiről és igazságairól. 13. Leó az erkölcs, a kultúra és a tudomány tomista eszmék általi gazdagodásáról beszél, kijelentve, hogy a keresztény filozófia nem lehet például a természettudományos haladásnak kerékkötője. Ezt igazolva a pápa a középkor keresztény gondolkodóinak természettudományos felismeréseire hivatkozik, és arra, hogy a katolikus teológia és bölcselet tiszteletben tartja a tudományok jogos és szükséges autonómiáját, ám magának is hasonló önállóságot igényel. A dokumentum végül a skolasztikus bölcselet jövőjét vázolja, annak széleskörű művelését és oktatását minden katolikus szellemi műhely és tanintézet számára előírva. A körlevél nem a régi skolasztika szolgai követését tűzi célul, hanem úgy fogalmaz, idézem, ha valamit a skolasztikus tanítók vagy túlságos alapossággal gondoltak ki, vagy kevésbé megfontoltan tanítottak, ha valami a későbbi korszak bizonyítás nyert tanításával kevésbé egyezik, vagy végül is valami módon nem valószínű, azt semmiképpen sem akarjuk korunknak utánzásra ajánlani. Így az a filozófia, amely, ismét idézem, az észt, amint kívánatos, a hittől szabatosan megkülönböztetve, de mégis mindkettőt a barátságos összhangba hozva, mindkettő jogait megőrzi, s egyszer, mint mindkettő méltóságát emeli, alkalmas rá, hogy a filozófiai tanítás megalapozásával útmutatást adjon a katolikus tudományok minden művelője számára. Kedves hallgatóim, ennyit mára, legközelebb folytatjuk 13. Leó pápaságának eseményeivel. Horváth Pált hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Tűzszikla. Horváth Pál műsorát hallották a pápaság történetéről.
A mikrofonnál Balázs Katalin.